Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte a helyszíni segítségnyújtást az ökumenikus segélyszervezet, az Árvíz sújtott a székelyföldi Nagyborosnyón, ahol jelentős károkat okoztak a megáradt Zágon és a Kovászna folyók, közölte a szervezet az MTI-vel. A közleményben azt írták, a segélyszervezet munkatársai az első 40 háztartást már felmérték, és házról házra járva folytatják a szükségletek beazonosítását. Szoros együttműködésben a magyar lakta település polgármesterével és szociális elöljáróival. Hozzátették, a felmérések alapján a mielőbbi visszaköltözés érdekében nagy mennyiségű fertőtlenítőszerre, hipóra, súrolószerre és takarítóeszközökre, illetve olyan kisebb szivattyúkra van szükség, amelyek a házak legmélyebb pontjairól is kiszivattyúzzák a vizet. A segélyszervezet a következő napokban a folyamatosan indított tisztítószer szállítmányai mellett 6 szivattyút is küld a településre, melyek kiegészítik a helyi katasztrófavédelem közterületeken dolgozó ipari szivattyúit. Közleményükben emlékeztettek, az 1500 fős település nagy részét érintő áradás olyan hirtelen érkezett, hogy a családoknak nem volt idejük kimenekíteni értékeiket az otthonaikból. A víz a 2005-ös árvíznél is jóval magasabbra, mint egy 60 cm-re ért fel, a házakban valamennyi bútor, paplan és párna is tönkrement, az elöntött pincékben odaveszett a termény. Ahol a víz már visszahúzódóban van, ott a lakóingatlanok szobáit sár borítja. Kigyulladt egy faház Pilisboros Jenőn, szombat hajnalban az ott lakó idős nő meghalt, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel. Mukics Dániel hozzátette, egy 36 négyzetméteres faház égett teljes terjedelmében, az épületben egy gázpalack is volt, ami felrobbant. A tűzoltók 3 járművel vonultak a tűzhöz, az eloltott épület romjai között találták meg az ott lakó idős nő holttestét és a felrobbant gázpalackot. A tűz keletkezését vizsgálják, olvasható a közleményben. A szóvivő azt kérte, ha olyan épület gyulladt ki, ahol gázpalackok is vannak, azt a 112-es segélyhívó számon a tűzbejelentésekor jelezni kell. A kormány gazdaságpolitikája nem hibátlan, de 15 éve irányában stabil, kiszámítható és állandó gazdasági céljait a kormány idén is el fogja érni, jelentette ki a miniszterelnök tegnap Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, egyetlen súlyos kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét, Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása. Az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg, nincs sikeres gazdaságpolitika erős vállalkozói réteg nélkül, mondta a miniszterelnök, miután az iparkamara vezetőjével megállapodást írta le a kormány és a kamara együttműködéséről. Június 1-től Súr Jánosja látja el az országos tisztifőorvosi feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élén, közölte a honlapján a szervezet. Azt írták, Müller Cecilia, a központ országos tisztifőorvosa hosszú és eredményes szakmai pályafutását követően május 31-én nyugdíjba vonul. Az országos tisztifőorvosi feladatokat június 1-től Súr Jánosja látja el, aki korábban helyettes országos tisztifőorvosként dolgozott. Súr Jánosja több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a járványügy, a népegészségügy, a hatósági feladatellátás és az egészségpolitika területén. Közlekedési baleset buktatott le egy kábítószerkereskedőt Budapest második kerületében. A férfi varázsgomba farmot üzemeltetett, a nála megtalált drog fekete piaci értéke meghaladhatja a 500 000 forintot, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Azt írták, egy járőrpáros a Pasaréti téri körforgalom mellett szerdán történt balesetben félreállt autósoknak akart segíteni, az egyik autóból marihuána szag csapta meg a rendőrök orrát, a jármű átvizsgálása során az anyósülésen lévő hátizsákból, valamint sporttáskából többféle kábítószer gyanús anyag került elő. A sofőr bevallotta a rendőröknek, hogy többféle kábítószert is magánál tart, és fogyasztott is belőle. Végül az időjárásról. Vasárnap igazi nyári időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Az ország nagy részén sokat süt majd a nap, de az északi középhegységben és az alföld északi felén, valamint helyenként nyugaton, északnyugaton futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél, hajnalra foltokban pára köt képződhet. Híreinket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1948. május 27-én Budapesten született a magyar könnyűzene kiemelkedő személyisége, az egyik legsikeresebb zene és dalszerző, billentyűs, énekes, Presser Gábor. Az ő nevéhez köthető az Omega és az LGT együttesek dalainak jelentős része. Az LGT alapító tagja. Szólóalbumaival együtt több mint 50 lemezen szerepelt, de más előadó művészeknek is írt dalokat, így Zoránnak, Demién Ferencnek, Katona Klárinak, Révés Sándornak, vagy akár Kern Andrásnak is. Ugyanakkor a legfiatalabb zenész nemzedék számos képviselőjének is komponált. A 70-es években a színházi életbe is bekapcsolódott. A Víg Színház 1973-ban mutatta be az első magyar musicalt, Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényének zenés adaptációját. Ezután Presser a Víg Színház több zenés darabjának is zeneszerzője volt, így például a 30 éves vagyok, a Jó estét nyár, Jó estét szerelem, a Szent István körút 14, a Túl a Maszathegyen, s talán a legsikeresebb, mára már legendássá vált a Padlás című darabnak. 1978 óta a Víg Színház zenei vezetője, ahol önálló estjei teltházak előtt futnak. 2003 végén az UNICEF Magyar Bizottság Halász Judittal együtt jószolgálati nagykövetté nevezte ki. Feladatuk a világ gyermekeinek magyarországi képviselete. 2008-ban az ő kezdeményezése nyomán jött létre a Magyar Dalnapja. 1977-ben Erkel Ferenc díjat, 1990-ben érdemes művész kitüntetést, 1996-ban Huszka Jenő díjat, 1999-ben Artisius díjat, 2003-ban Kossuth díjat kapott. 2004-ben elnyerte a Prima Primissima díjat, 2009-ben pedig a Pro Urbe Budapest díjat. 2010 májusa óta a Budapest 13. kerületének díszpolgára. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze párat. És mi mással is kezdhetnénk a köszöntést, mint egy Presser idevágó szerzeménnyel. Egy kevésbé ismert musical, kevésbé ismert száma következik. A címe Születésnapodra.
Születésnapod.
ahogy már említettem, Presser Gábor számos más előadónak is írt darabokat. Közéjük tartozik Komár László is, aki a következő dallal foglalt el helyét a magyarok népszerű szólóénekesei között. Ehhez pedig nem kellett más, mint hogy összefogjanak a kedvéért a műfaj hazai nagyágyúi az első szólólemezén, köztük Presser Gábor is, aki könnyedén írt neki egy régi módi rock'n'roll slágert.
Kiskolcos, hol van a mamát? Úgy érzem, újra látnom kéne már. Tele van még a szívem vele. Áruld el, otthon ül, vagy új helyekre jár. Érdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd, kiskolcos, hol van a mamát? Régi klubba a szívem visszahúz. Várom őt, hát ha újra eljött. Csak téged látlak, s a nézlek elpirult. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd, kiskolcos, ráz-e úgy, mint rég. Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Ki velem mondd el, ráz-e úgy, mint rég. Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Kiskolcos, hol van a mamát? Most is érzem a kölnie illatát. A fénykép elégen eltűnt már. De látom zöld szemét és bronzvörös haját. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Magadról mesél, hagyjuk a mamát. Gyere velem, ígyunk egy Coca-Colát. Fogadd el tőlem ezt a meghívást. Szavamra csinos vagy, ki látott még ilyet? Még a végén ellopom a szíved. Gyere, kiskolcos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, hagyjuk a mamát. Gyere, kiskolcos, hagyjuk a mamát. Gyere, 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 kiskolcos, gyere, 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 kiskolcos, gyere, 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 kiskolcos, gyere, 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 kiskolcos, gyere, kiskolcos, hagyjuk a mamát.
A következő dalban a magyar rock nagy sztárjai közül ketten is megjelennek vendégként. Demjén Ferenc és Zorán jelenléte az egyik első ilyen hazai sztárparádés láger lett, még évtizedekkel azelőtt, hogy mindenki mindenki dalában vendégeskedett volna. Úgy gondolom, a következő dalt nem kell bemutatni senkinek, a refrént mindenki ismeri. Ugye mi jó barátok vagyunk?
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
én a fülemet adtam neked. De te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Demjén Ferenc volt a 70-es évek első felének egyik legsikeresebb magyar előadója, és a bergendi frontembere is volt egyben. A következő sláger, amikor elindul a vonat címet viseli, igazi szólós jazzes szerzemény, gitáron Babos Gyulával, nem véletlenül lett ez a korszak egyik legnépszerűbb dala itthon. Mikor elindul a vonat?
Telen az út, utazó, viszkönyörtelenül vonatok. Így hát a világ, pár orc, pár édes emlék, pár édes csók csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemet vissza-vissza húz szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh-oh-oh-oh. Mikor elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh-oh-oh. Életemet átutazó, míg megmarad a hó. Jön majd egy állomás, a peronról nézem, a szemafor zöldre vár, de az én jegyem már lejárt. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
Yeah.
Műsorunk végén egy 1989-es Presser szám hangzik el, amely épp annyira aktuális most, mint 1989-ben is, vagy bármikor. A címe: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz.
Mikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim sincs és nem is lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem. Mikor senkinek se kell a meló, s csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy előre, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor túl sok volt a bor meg a sör, s az élet szétizél és agyon gyötör, mikor egyáltalán nem szeretsz, mégis belém karolsz, hazavezetsz. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh. Mikor nagy lesz már a saját ruha, és a családomnak nincs ideje rá, és a tényfergésből elég lesz, te majd belém karolsz, hazavezetsz. De ha elhagysz engem, meghalom, vagy ami még rosszabb, tán megmaradom, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet. Milyen jó nekem, hogy van.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1948. május 27-én született Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze egy párat. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola legutóbbi pódium beszélgetésének bemutatását. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői tartottak pódium beszélgetést a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán. Témájuknak ezt a címet adták: az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, társadalmi hatások. Megszólalási sorrendben Osztiel Zoltánt, római katolikus plébános teológia tanárt, Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét, dr. Máté Zsuzsát, történészt, 4 gyermekes édesanyát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
A társadalom szemében sikeres emberek azok, akik itt ülnek a két oldalamon. Hogy lehet összeegyeztetni a sikert a pályán, illetve az életvédelemmel kapcsolatos elkötelezettséget? Ez az egyik fontos kérdés. Mindig a személyes tanúságtétel az, ami a leghitelesebb, és ez nyilván sokakban, fiatalokban felvetődik, hogy vajon lehet-e karriert építeni, és lehet-e édesanyának lenni, és védeni az emberi személy méltóságát, még külön is vállalva a feladatot. És a Szent István Intézet mit tud tenni ennek az érdekében?
Hát ezen a siker dolgon én őszintén szólva nem gondolkoztam még így, meg nem is érzem magam se sikeresnek, meg különösebb. A legnagyobb sikerem, hogy van 4 gyermekem, tehát ők szerintem az életem, meg a családom, ami a legnagyobb siker. Az összes többi az inkább az emberből úgy belülről jön és csinálja, és persze itt is vannak örömteli dolgok. Tehát magyarán csak azt akartam mondani, hogy aki majd családot fog alapítani, az a kettő egyáltalán nem fogja egymást kizárni, és lehet bátran képviselni azt az igazságot, amit az ember belülről igaznak érez. De egy picit visszakanyarodva még az Andihoz, ugye ez a döbbenetes szám, hogy ugye minden 5. megfogant babáról beszélünk ma, akik nem születhetnek meg. Ugye ez egy tata méretű városnak a lakossága egy évre vetítve. De hogy hol kezdődött ez nálunk? Ugye voltak magzat elhajtások korábbi történelmi korokban is, de azért az figyelemre méltó, és szerintem keresztény emberekként meg kell, hogy vizsgáljuk azt a kérdést, hogy miért a nyugati kultúra az, ahol az élet ilyen mértékben, tehát a keresztény kultúr körben jött el az a változás, ami elvezetett oda, hogy az életet nem tartjuk abszolút értéknek. Holott ugye a mi egyházaink most felekezettől függetlenül ugye az Isten képmásiságról beszélnek. Azt, hogy a jó Isten tényleg úgy teremt meg bennünket azzal az elhívással, hogy jó, hogy vagy, úgy, ahogy vagy. És mégis valami gellert kapott ebben a dologban. Ugye az egész művészetünk, kultúránk, a verseink, a minden, a tudomány is végső soron egzisztenciális kérdésekkel foglalkozik. És valahogy a képletből 18-19. Századra Istent elkezdtük mellőzni. És ez vezetett el oda, hogy erodálódni kezdtek ezek a legalapvetőbb igazságok, hogy az élet az ajándék, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig az egy védendő érték és a legnagyobb érték. És ugye itt nálunk Magyarországon tulajdonképpen ugye a kommunizmus időszaka volt az, ahol liberalizálták. Tehát ugye korábban tiltott volt az úgynevezett csemegi kódex, aki jogot tanul, ez ismeri, hogy ez volt a régi büntető törvénykönyv, itt egy nagyon szigorú tilalom volt érvényes a magzat elhajtásra. Egészen 1956-ig, tehát még az úgynevezett Ratkó korszakban is, ott is egy szigorú tilalom volt, mindig ugye a szovjet mintát követte a magyar szabályozás, ugye értelemszerűen a blokkra, ahová kerültünk a háború után. Ugye 1920 volt ez az év, amikor a Szovjetunióban elsőként liberalizálták az abortuszt, aztán látták, hogy egy nagyon súlyos demográfiai válság van, és visszavezették a tilalmát, majd Sztálin halála után 1955-ben újra liberalizálták. És ekkor következett be Magyarországon is, 1956. június 4-e, nagyon érdekes, hogy Trianonnak a napja. Tehát ha valaki ilyen szimbólumokra fogékony, akkor ezt így érezheti akár a súlyát, amikor Magyarországon is gyakorlatilag korlátozás nélkül, nyilván a 12 hetes idő intervallumban, de hozzáférhető lett az abortusz. Ugye jött a forradalom, volt egy elképesztő társadalmi letargia a forradalom leverését követően, és innentől kezdve egy megállíthatatlan folyamat indult el, ami olyan számokhoz vezetett, amik döbbenetesek. Ugye 1956-tól 2022-ig 8,200 000 megszületett baba volt Magyarországon, és 6,1 millió, aki nem született meg. Most gondoljuk végig, 6,1 millió, kétszerese a két világháború magyar áldozatainak. És ma ugye beszélünk borzasztó demográfiai krízisről, már ugye ezt tulajdonképpen Fekete Gyula elkezdte kongatni ezt a vészharangot régebbi korokban. Gondoljuk meg, hogyha ezek a honfitársaink itt lennének közöttünk, meg az ő gyerekeik. Ugye volt egy olyan szakasz, ez 1957-től 1973-ig, amikor minden évben több baba nem születhetett meg, mint ahány megszületett. 69-es év volt a legtragikusabb, akkor 207 ezer abortusz volt Magyarországon. Gyakorlatilag fogamzásgátló eszközként tekintettek erre, és Kádár János, aki aztán nem volt vádolható keresztény elkötelezettséggel, ő maga is központi bizottsági üléseken azt mondta, hogy angyalgyártó gépek lettünk. És ő maga is fel volt dúlva, hogy tulajdonképpen milyen gyermekellenes a társadalom. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon mélyen érintett az egész magyar társadalom, és nincs olyan magyar család, ahol valamilyen fokon ez a probléma nem lenne jelen. Ez keresztény családokra is igaz. Csak ezek a traumák el vannak ásva. Volt egy, nem is tudom, talán a ti konferenciátokon volt egy reumatológus orvos, aki azt mondta, hogy ugye idős nőbetegekkel foglalkozik döntően, és hogy ott omlanak össze előtte, amikor az anamnézist fölveszi, és ugye abban megkérdezi, hogy milyen beavatkozás, hány gyermek, hány abortusz, és hogy ezek az idős hölgyek ott törnek össze a szemelátára. Tehát egy nagyon súlyos problémáról van szó, ami a magyar társadalomnak az erkölcsi válságának is eredője sok szempontból, és a mai napig nincs kibeszélve, nincs feltárva, hanem mindenki maga tuszkolja be a lelkébe, és sajnos ezek tovább örökített dolgok, úgyhogy ez majd itt az ifjú generációnak lesz a nagy feladata, hogy megtörje ezt a folyamatot, és merje szeretni az életet.
Még hadd mondjak el valamit, miért jó a jó, hogy vagy szövetség. Jó, azért jó szövetségben lenni, mert hatással vagyunk egymásra, és én nagyon-nagyon sokat tanultam a szövetségen belül a többi életvédő társamtól. Többek között Zsuzsitól például azt, hogy ő azt mondta, hogy nem tudják az emberek mi az, hogy baba. És Zsuzsinak volt ez a felvetése, hogy vigyünk el a fiatalokhoz az iskolákba kisbabákat, hogy megfogják őket, hogy megérezzék az illatukat, hogy legyen egy benyomásuk, egy reális tapasztalatuk arról, mi ez a kicsike élet, ami miután megszületik. És ezek mind nagyon-nagyon-nagyon fontos impulzusok. Mondok még egy példát, a Várt Alapítvány elnöke Józsi, aki egy hatalmas, nagy darab, erőteljes férfi ember, ő mondta azt nekem, Andrea, nem az a kérdés, hogy megtartja-e az édesanyja a kisgyermekét, hanem azt, hogy együtt maradnak-e. Mert miközben ilyen sok az abortusz Magyarországon, aközben tudnunk kell, hogy hihetetlenül sok pár vár örökbefogadásra gyermekre. És fel sem merül bennünk az a kérdés, hogy azt adjuk-e, azt kínáljuk-e választási lehetőségnek egy édesanyjának, hogy életben hagyja, vagy megöli a magzatát, vagy hogy együtt marad vele, vagy lemond róla, és ajándékba adja egy olyan párnak, akik csodálatos módon nevelnék, értékelnék, és szeretnék ezt a kicsikét. A magzat a fogantatástól él, és a fogantatástól ember. Ezt az üzenetet kell mindenhol hangoztatnunk. Nem kérdés, hogy ember a DNS felfedezése óta, és nem kérdés, hogy a fogadtatástól él, erre természettudományos bizonyítékok és tudományos konszenzus van. Az sem kérdés, hogy a legfontosabb emberi jog az élethez való jog. Senki nem kérdőjelezheti meg egy másik ember élethez való jogát. Sokszor halljuk manapság a hölgyek kapcsán az önrendelkezési jog kifejezést. A probléma az, hogy amikor az abortuszról beszélünk és önrendelkezési jogról, akkor itt valójában az édesanyák nem önmagukról rendelkeznek, hanem egy másik emberi életről. Mégis a legtöbbször ezt a fogalmat hallom, amikor európai szintű viták vannak az abortuszról, hogy megadjuk-e a nőknek az önrendelkezési jogot, nem saját magukról rendelkeznek, nem a saját életükről. És kivédi az emberi jogokat az anyaméhen belül? Kivédi meg azokat a magzat gyermekeket a szelekciótól, mert szelektálunk az anyaméhen belül, mert azt mondjuk, hogy csak a tökéletes élet élet, miközben ezzel párhuzamosan hangoztatjuk azt, hogy fogadjunk el mindenkit olyannak, amilyen, hogy ne különböztessünk meg hátrányosan senkit, sem fogyatékkal élő embereket, sem mozgássérült embereket, sem semmilyen más tőlünk különböző embereket, de az anyaméhen belül kíméletlenül szelektálunk. Sok-sok ellentmondás van, amire rá kell világítanunk, és fel kell tennünk kérdéseket, akkor most ez igaz, vagy a másik állítás? Másik, nem lehet úgy ártani a babának, hogy ne ártsunk vele az édesanyának, és nem lehet úgy ártani az édesanyának, hogy ne ártsunk vele a babának. Ezt az igazságot is el kell mondanunk, és rögtön megkérdőjelezik az, hogy kínálhatjuk a megoldásként az abortuszt egy krízisben lévő válságvárandós édesanya számára. Kínálhatjuk az abortuszt megoldásként, amikor tudjuk, hogy ezzel súlyos traumát okozunk majd az életében. Olyan traumát, amiről Zsuzsi is beszélt, amit évtizedeken keresztül hordoznak ezek a nők. És ki foglalkozik a lelkisebbek gyógyulásával, egy abortuszon átesett édesanya fájdalmával? Csak belekergetjük ezeket az édesanyákat ezekbe a műtétekbe, vagy azt is elmondjuk nekik, hogy létezik posztabortusz szindróma. Egy olyan súlyos lelki fájdalom és trauma, amit egy életen át hordoznak ezek az édesanyák. Nagyon-nagyon sok fontos kérdést kell felvetnünk, és még egyetlen egy dolog, amit megtapasztaltam, és főleg a fiataloknak tartott életvédő előadások kapcsán, hogy mindent értünk, mindent tudunk, minden korábbinál több ismeretünk van ezekről a dolgokról, amikről most beszéltem. Robert Sara bíborostól hadd idézek egy mondatot. A valódi probléma az, hogy nem szeretjük önmagunkat, és az ember nem szereti az embert. Az ember egy olyan különleges faj, amelyik a saját fajtáját és a saját fajának a kis megfogant életeit nem szereti, szemtelenül gondolkozik róla. Akkor fiataloknak beszélek, sokszor látom, hogy mindent értenek, és mindenre bólogatnak is, és el is ismerik, hogy az ott egy élet, de nem éreznek empátiát. Sokkal előbb mozdul meg sok fiatal szíve egy kismacska, vagy egy kölyök kutya sorsa kapcsán, mint egy megfogant magzati élet kapcsán. Ezen érdemes elgondolkoznunk, és újból meg kell szerettetnünk az embert az emberrel. Először is azokat a fiatalokat, akiket sokszor számon kérünk azért, hogy hogy élnek, hogy gondolkodnak, elsődlegesen szeretnünk kell. És ha szeretjük őket, akkor fel fog éledni a szívükben a szeretet. Először önmaguk iránt, aztán az embertársaik iránt. Egy szeretetlen nemzedék vagyunk, és ebből nagyon-nagyon sok trauma fakad a jövő generációban is. Thank you.
két csodálatos édesanyja, tudna még itt órákat beszélni nekünk, de szeretnénk azt is komolyan venni, hogy nem az abortusz kérdésére szorítkozik az életvédelemnek az ügye. De egy dolgorra hadd irányítsam még rá a figyelmet. Azok a kérdések, amikről itt most beszélünk, illetve amit az életvédelem hordoz, ez nem keresztény kérdések és válaszok, és semmiképpen nem politikai párthoz tartozóknak a vélekedése, hanem az emberről van szó, mindenkit, aki ember érintő kérdések, ügyek ezek. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, mert könnyen mondják azt, hogy hát ti keresztények így gondolkodtok, mások meg másképpen. Így is lehet, úgy is lehet. Nem. Az igaz emberhez, mert Istenhez méltó megoldás egyetlen. Az életvédők 10 pontja között szerepel a 8. pontban a következő, az életvédelemmel kapcsolatos véleményünk természettudományos tényeken alapul. Nem ideológiai vagy érzelmi előföltevésekből alakítottuk ki a véleményünket, hanem természettudományos szakmai alapon. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vannak, akik a természettudomány megváltó erejében hisznek. Ha a természettudományokat rosszra használjuk, akkor az embergyűlölő emberellenes támadásokat szül. De nézzük akkor most a másik nagy témánkat, amiket csak most példaképpen hoztunk, az élet kezdetei, és most nézzük az élet végét. Azért szeretném, hogyha ez most sorra kerülne itt, utána majd a kérdéseknek is természetesen helyet adunk, mert édesanyánkat húgommal együtt ápoltuk 4 éven át, azt a csodálatos édesanyát, akinek mindent köszönhetünk, és aki az utolsó időszakban teljesen elvesztette a szellemi képességét. Megrendítő élmény volt az látni, hogy amikor már semmit nem tud tenni, nem ért semmit, nem tud reagálni semmire, ami körülötte történik, de ő az én édesanyám.
A palliatív terápia. A palliatív terápia olyan kezelést jelent, ahol a betegek lehetőség szerint az általuk választott környezetben teljes fizikai, mentális és lelki támogatást kaphatnak jelentős fájdalomcsillapítás mellett. A modern palliatív kezelés elérhetővé tette a fájdalommentes és méltóság teljes természetes halált. Az életvégi ellátás szakértői, a palliatív szakorvosok és a hospice-ban résztvevő egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége ezért ellenzi az eutanázia legalizálását. Szerintük a jó minőségű palliatív ellátással szemben nincs szükség rá. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 1980-as állásfoglalásában rámutatott, a modern palliatív kezelés megjelenésével szükségtelenné vált az önkéntes eutanázia törvényesítése. Csúszós lejtő. Az eutanázia fokozatosan kiterjed más esetekre is. Ha az eutanázia legális lehetőséggé válik bármilyen jellegű fájdalom vagy szenvedés esetén, és az arra irányuló kérelem alapja az önrendelkezési jog, akkor minden korlátozás igazságtalannak tűnhet azok számára, akiket mégis kizárnak a lehetőségből. Azokban az országokban, ahol az eutanáziát engedélyezték, szinte kivétel nélkül ugyanaz a folyamat játszódott le. Kezdetben az eutanáziát csak azok számára tették törvényessé, akik súlyos és gyógyíthatatlan állapotban voltak. Később azoknak is, akik szenvedtek, de nem haldokoltak. Eleinte csak a fizikai fájdalomban szenvedők számára volt elérhető a kegyes halál, majd a lelki traumában szenvedőknek is lehetővé tették. Eredetileg csak felnőtt betegek esetében volt alkalmazható, de Belgiumban a világon elsőként már gyermekek részére is elérhetővé tették. Öngyilkosságok. Az eutanázia és az orvos által segített öngyilkosság legalizálása nem csökkenti az öngyilkosságok számát. Bár a bevezetéskor több amerikai államban is ez volt a várakozás, a későbbi tanulmányok szerint az eutanázia általánosan éppen ellenkező hatást váltott ki, növelte az öngyilkosságok számát, különösen nők és idősek körében. Hollandiában is hasonlóak a tapasztalatok. A 2001-es bevezetést követő 6 év alatt az öngyilkosságok száma nem kevesebb, mint 35%-kal emelkedett. Az egészségügyi szakemberekre gyakorolt pszichés hatás. Az eutanázia az egészségügyi ellátás részeként kerül bevezetésre. Ezért az egészségügyi szakemberek, köztük az orvosok felé is elvárás, hogy aktívan részt vegyenek benne, vagy utaljanak rá, mint lehetséges kezelési mód. Ez lelkiismereti sérelmet jelent, tekintettel arra, hogy az orvosok jelentős része ellenzi az eutanáziában való közreműködést, mivel ellentétes az orvosi etikával. A szándékosan előidézett halál nem válik természetesebben vagy könnyebben kezelhetővé, ha egészségügyi eljárás keretei között teszik lehetővé. Az eutanázia végrehajtása lelki terhet ró az orvosokra, ami problémákat okozhat az egészségügyi szakemberek között. Nem önrendelkezés. Az eutanáziát az ember önrendelkezéshez való jogával is indokolják. Ez az egészségügyi ellátás során azt jelenti, hogy a betegnek jogában áll visszautasítani a kezelést. Nem rendelkezhet azonban arról, hogy milyen terápiát vagy gyógyszereket kapjon. Az eutanázia kérelmezésével viszont a páciensek nem csak önmagukról, hanem az orvosról is rendelkeznek, hiszen az eljárást nekik kell lefolytatniuk.
Azért mégiscsak érzéketlenek vagyunk mi keresztények, nem? Nem veszük komolyan az emberi szenvedést, és nem akarunk segíteni annak fogyatkozásán.
A szenvedésre adott válasz a modern orvostudományban ez a palliatív terápia, ami hála jó Istennek az orvostudomány fejlődésével és a fájdalomcsillapító eljárások fejlődésével ma már fájdalommentes és méltóság teljes halál lehetőségét kínálja egyre többeknek. A palliatív terápia elterjesztése, ezek nyújtása minél szélesebb körben nyilván mindig fejleszthető Magyarországon is. Nyilván nem ideálisak még sehol a viszonyok e tekintetben. De így, hogy lehetőség van méltóság teljesen átkísérni a betegeket, az időseket és a szenvedőket a halálba, így, ahogy a WHO 1980-as állásfoglalásában közzétette, gyakorlatilag okafogyottá vált az eutanáziáról való párbeszéd. És ha nagyon lecsupaszítjuk ezt a kérdést, és ezt egy kommunikációs kurzuson mi megtettük, amikor annyira leegyszerűsítünk egy morális dilemmát, hogy megpróbáljuk egy kérdésben összefoglalni, vagy egy válaszban a lényeget, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy annyira empatikusak vagyunk a szenvedő idős hozzátartozóinkkal kapcsolatban, hogy megöljük őket. Mert gyakorlatilag az eutanáziában erről van szó. Miért szent az élet? A fogantatástól a természetes halálig. Mert ahogy azt egyébként nagyon sok palliatív szakember és a hospice ellátásban dolgozók is hangsúlyozzák, nem csak a testnek, hanem a léleknek is fel kell készülni a halálra. És nem tudjuk, hogy mi az a pillanat, amikor az idős hozzátartozónk, és lehet, hogy nagy fájdalmakat vagy szenvedést él át, de nem tudjuk, mi az a pillanat, amikor az ő lelke készen van. Aki búcsúztatott vagy gondozott úgy, mint Zoltán atya, idős hozzátartozót, az tudja, hogy a haldoklásnak van egy természetes folyamata. Az orvosok általában fényes napnak vagy világos napnak hívják azt a napot, amikor a haldokló betegek korábbi állapotuknál jobb állapotba kerülnek, élénkebbek, jobban kommunikálnak, behívják a hozzátartozóikat, elbúcsúznak tőlük, elrendezik rendezetlen dolgaikat. Sok beteg ilyenkor gyón meg, leteszik a lelki terheket. Amikor idő előtt kikapcsolunk egy gépet, vagy valakinek beadunk egy méreginjekciót, neki nem biztos, hogy a lelke fel tud készülni a halálra. Nagyon-nagyon sok olyan szakember van, aki bár nem keresztény, hanem világi, egészségügyi ellátásban dolgozik, de erre figyelmeztet minket, hogy a haldoklás egy folyamat, amiben nem szabad durván beavatkoznunk. Ez is hozzátartozik az emberi méltósághoz. Sok esetben arról van szó, hogy saját magunkat akarjuk megkímélni attól a szenvedéstől, attól a fájdalomtól vagy nehézségtől, amit egy szeretett hozzátartozunk szenvedésének a látványa, ami elé állít minket, adott esetben, ami a gondozásuk terhét jelenti. Fontos ezekről a kérdésekről elgondolkodnunk. Élet és halál tehát nem mi adtuk, nem vehetjük el. Egyetlen egy ember, se kormány, se törvényhozó testület nem rendelkezhet az emberi életről, mert emberi életet nem tud adni.
Értelmezzük még egy kicsit, csak hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, a palliatív és a hospice kifejezéseket, jó? Nem biztos, hogy egyértelmű.
Hát a palliatív ellátás az ugye gyakorlatilag erről szól, tehát a súlyos állapotú, mondjuk halálos kimenetelű betegségben szenvedő, súlyos fájdalmaktól szenvedő betegek fájdalomcsillapításáról, ennek a magas szintű orvoslásáról, a méltóság teljes halálorvosi gyakorlatáról szól. Ez valóban egészségügyi ellátás. Egészen torz és morbidnak tartom azt a kifejezést, amikor magát az eutanáziát apostrofálják, úgyhogy egészségügyi ellátás. A hospice pedig, ezt is tudjuk, hogy ma már nagyon-nagyon sok jól felszerelt kórházban gyermekeknek is, gyermek hospice házakról is tudunk, olyan gyermekek számára, akiknek mondjuk az egészségű állapota ezt indokolja, tehát tudjuk, hogy halálos betegek, hogy nem megmenthetőek, hogy méltóság teljesen élhessék az utolsó napjaikat.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk a nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola legutóbbi pódium beszélgetésének bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!